Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét húsvét ünnepe utáni 5. vasárnapon, János evangéliumából a 16. fejezet 23. versétől a 27. versig a következőképpen. Jézus így szólt: Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az atyát, értetek, hanem maga az atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban 2 hete éppen itt hagytuk abba. Ezt megelőző szakaszban volt szó arról, hogy Jézus arról beszél a tanítványoknak, hogy egy mikronnyi idő, egy kis idő telik el, és nem fogják őt látni. Aztán megint egy kis mikronnyi idő telik el, és ismét meglátják őt, és miközben ezek a kis idők telnek, múlnak, eközben szomorúság és öröm váltják egymást a tanítványok életében, ugyanúgy, ahogy a mi életünkben is így van. Egy kis idő telik el, amíg nem látjuk Jézust, nagyon sokszor szomorúság vesz erőt rajtunk, de lesz majd egy mindent felülmúló öröm, amikor meglátjuk újra őt. A feltámadásnak az öröme okozza ezt a minden szomorúságot felülíró örömöt. Azt az örömöt jelenti a feltámadásban való hit, hogy nem kell megküzdeni már a nem lét elképzelhetetlen súlyával, az a legnagyobb szomorúságot is, a legnagyobb nyomorúságot is öröm járja majd át, amikor meglátjuk Jézust. Ez az öröm kevésbé hangos, mint más öröm. Kevésbé hajlunk, fogalmaztam így 2 hete, a mesterségesen generált hangulatra, a sminkelt örömökre. A külső, a hangos, a sminkelt, a generált öröm könnyen letörölhető. Azért, mert ebben az esetben a pillanatnyi öröm, a pillanatnyi tudat a vidám. De a tudatalatti, a mélyebb rétege a lelkünknek szomorú az elmúlás gondolata miatt. A húsvétból fakadó öröm, az Úrban való öröm, amelyről Jézus beszél, az egészen más. Itt a nagy öröm, a feltámadásban, az örök életben való öröm bomlik kis örömökké. A legmélyebb lelki rétegünk boldog, mert velünk van Jézus. A felső réteg, a felszín lehet néha szomorú, lehet néha kedvetlen, akár még morcos is, de belül ott van a letörölhetetlen öröm. A letörölhetetlen jókedv. És ebben az esetben a kedvetlenséget, a morcosságot, a szomorúságot lehet letörölni. Ez az öröm, amiről beszél Jézus, hogy teljes öröm. Talán még hozzá lehet tenni zárójelbe, hogy az öröm és a szomorúság között, akiknél megvan ez a teljes öröm, egyre kisebbek a kilengések. Egyre kisebb a kilengés, a harsány öröm, és egyre kisebb a kilengés, a mély depressziós szorongás, szomorúság irányába is. Mit mond nekünk ez a kifejezés, hogy teljes öröm? És különösen, hadd tegyen fel ezt a kérdést, hogy mit mond most az anyáknak ez a teljes öröm? Azt, hogy Jézus feltámadásában van a teljes öröm. Nagy öröm a család is, amit kaptunk az Istentől. Nagy öröm egy szépen eltöltött délután a családdal, vagy egy kirándulás. De azt ad át a gyermekednek, azt ad át neki, hogy Jézusban akkor is van öröm, hogyha sok minden nem adatik meg ebben az életben. Vagy éppen másképpen alakul az életben, mint ahogy azt mi azt elterveztük. Lakszfi János fogalmaz az egyik versében, hogy most ez az élet kicsit azért sötétebbre lett színezve. Azért nem olyan, mint amilyennek én elképzeltem fiatal koromban. De akkor is megvan a teljes öröm. És ezért kezdjük el mi is az imádkozó életet élni, hiszen erre szólít fel, ennek a lehetőségére szólít fel bennünket ez a vasárnap. Rogáte, imádkozzatok. És most hadd használjam ezt a szót, hogy imádkozni, a szó eredeti alakjával, a szó gyökkel, ugye az imádni szóval, hogy kezdjük el imádni az Istent. Kezdjünk el az ő dicsőségére élni. Nagyon szépen látjuk az oltár előtti igében, hogy Mózes hogyan teszi mindezt. Ugye Isten elmondja neki az ő panaszát, olyan megrendítő is, ahogyan elhangzott ez, hogy hát elromlott a néped, amelyet kihoztál, hát tönkrement. Tönkretették magukat. És akkor Isten elhatározza azt, hogy na akkor véget vetünk ennek a népnek, nem ez a nép lesz a kiválasztott nép, amelyből származik majd a megváltó, ezek elpusztulnak. Hát milyen sokszor van ilyen vágya sokszor az embernek, hogy igen, jól mondjuk meg a bűnös embereknek a magunkét, de veled azonban szövetségre lépek, mondja Isten. Téged megsokasítalak. Vagyis van Istennek egy terve, hogy azért újat kezdünk majd. Mózessel, az engedelmes szolgával. És Mózes nem kap ezen az alkalmon, hogy de jó, most akkor jól megkapják majd ezek az emberek, akik ilyen ellenségesek voltak velem szemben. Ennyire lázadoztak, ennyire támadtak. Elkezd könyörögni ezért a népért. Uram, ezt ne tedd. Mit fognak mondani az emberek? Az ellenségek, akik látták, hogy kivezetted a népedet Egyiptom földjéről, és megígérted nekik, hogy nekik ajándékozod azt a földet, meg hogy megsokosítod őket. Hát mit fognak gondolni akkor, hogy milyen a mi Istenünk, hogy nem tudja beváltani az ígéretét? Kérlek, mensd meg őket. Milyen fantasztikus ez az imádása az Istennek, hogy Uram, tedd meg azt, hogy megmented mégis, bár méltatlanok vagyunk. És Isten megmenti a népet. Tehát kezdjük el imádni az Istent, kezdjünk el az ő dicsőségére élni. Van egy mentálhigiénés kollégám, aki szokott közösségi felületeken nagy okosságokat megosztani. Most arról beszélt egy ilyen videó üzenetben, hogy nagy megrendítő módon, hogy mi fog történni a temetésed után. És akkor leírja, hogy hát néhány óráig még sírnak utánad, aztán abban van a sírás, aztán nem tudom, mit csinálnak a hozzátartozók, meg mit nem csinálnak, de mindegyik arról szól, hogy lassan-lassan azért úgy feledésbe merülünk. A főnökünk új kollégát fog keresni a helyünkre, hiszen nem vagyunk pótolhatatlanok. Vagy folytatja azzal, hogy a párunk egy hónapon belül egy vígjáték nézése közben fellevett, vagyis leszűri a következtetést, hogy nagyon hamar elfelejtenek bennünket. Bár hozzáteszem zárójelbe azért, hogy azért, hogyha mi a temetés után egy vígjátékot nézünk és nevetünk, nem hiszem, hogy az azt jelenti, hogy elfelejtettük azt, akit gyászolunk. Talán éppen egy vidám beszélgetés a hozzátartozókkal, akár még a gyász feldolgozásának a folyamata is lehet. Sőt, az. Nagyon sokszor van olyan, hogy annyira nehéz közelengedni, főleg még friss esetben közel a halálhoz, nagyon nehéz közelengedni magunkhoz a halálnak a megtörténtét, hogy nagyon furcsa dolgokat teszünk ilyenkor, amit nem értenek a kívülállók. Emlékszem, egyszer éppen mentálhigiénés körökben volt egy vezető, aki mondta, hogy egy rockstar a koncert előtt kapta a hírt, hogy meghalt az édesanyja. És akkor azt mondja, hogy minden további nélkül ment, és végigcsinálta a koncertet, hogy hogy csinálhatott ilyet, hogy lehetett ilyen lelketlen. És akkor mondtam neki, hogy pont erről van szó, hogy az első fázisban, amikor sokkolódik az ember, akkor ez annyira fáj, hogy nem bírja közelengedni magához, nem tudja még ezt elhinni, nem tudja még ezt elfogadni, és megpróbálja valahogy elterelni a gondolatait, mert nagyon nagy baj történne, ha már akkor, abban a percben közelengedni a lelkéhez ezt a nagyon nehéz eseményt. Ez csak zárójeles megjegyzés volt, így vitázva a mentálhigiénés kollégákkal. Viszont van, ja igen, és azt mondja, hogy ha ilyen gyorsan elfelejtenek bennünket, amiben ugye van igazság azért, akkor nem lenne itt az ideje, hogy végre ne másokért éljél, ne másoknak akarjál megfelelni, hanem végre magadnak éljél. Nekem mi jutott eszembe? A harmadik verzió. Nem kellene elkezdeni az Istennek élni. Jézus erre szólít fel bennünket, hogy kezdjünk el az Istenért élni, az ő dicsőségére élni. Nem másoknak megfelelni, nem a magunk kedvéért beszűkülve, hanem az Istennek. Miért? Azért, az Isten szeret, soha nem fog elfelejteni, ebben biztos lehetsz. És közvetlenül mehetünk hozzá. Azt mondja Jézus, hogy már ő maga sem fog kelleni, ő sem lesz közvetítő ember és Isten között, hanem közvetlenül mehetünk az Atyához a kéréseinkkel. Mondhatjuk azt, hogy itt az internetesben mindenféle jelszavaknak a világában valaki felfigyelt rá, hogy régen hát katonai objektumba, vagy valami nagyon szigorúan őrzött objektumba kellett belépési jelszó. Most már mindenhova az ember nem tudja már a levelező rendszerét megnyitni enélkül, meg a banki dolgait intézni. Van egy nagyon lényeges belépési jelszó, méghozzá így hangzik, hogy Jézus nevében. Jézus nevében mehetünk az Atyához, ami nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy az az ajtó, amelyet a bűneink miatt nem tudnánk kinyílni, ami nem nyílna ki előttünk, az Jézusért kinyílhat. Kinyílhatott számunkra is az atyai ház ajtaja, az Isten országának az ajtaja. Az az anya tudja a legtöbbet adni a gyermekeinek, aki nem magáért él, sem nem mások befolyásolják, hanem aki az Atyáért él. Azért, aki kinyitotta számára is, és a gyermekei számára is a mennyország ajtaját. aki nem fog elfeledkezni rólunk, hanem az országába vár bennünket. Még egy bátorító gondolat. Jézus ott tudja hagyni a tanítványokat, ugye ezek a búcsú beszédei, a 16. János evangéliumnak a 16. fejezete, meg az előző, meg a további fejezetek, búcsúzkodik a tanítványoktól, de hogy mégis ott van benne, hogy ott meri őket hagyni, és ott tudja őket hagyni, minket is erre a mikronnyi időre itt tud hagyni. Nem félt, hogy mi lesz velünk, nem félt attól, hogy mi lesz ezzel a 12 fős csipet csapattal, akiket a tanítványoknak nevezünk, mi lesz a zord világban velük. Egyszerűen rábízza őket az atyával való kapcsolatra. Meg hát ígéri, és mondja is nekik, hogy maradjanak addig, amíg el nem jön a Szentlélek. Tehát, hogy kapcsolatban maradjanak, kapcsolatban maradjunk az atyával, mindig ott legyen a térerő, amellyel élhetünk, kapcsolatba kerülhetünk. Új dimenzió nyílik meg a mi számunkra. A fizikai kapcsolat már nem lesz, de lesz lelki kapcsolat, ez tovább él, sőt, még arról beszél Jézus, hogy ez tovább fog mélyülni. Tehát sokkal mélyebb lesz a lelki kapcsolat Jézussal és az atyával, akkor, amikor ő elmegy, és már testi nem fog működni. Sokat gondolkodtam azon, hogy mennyiszer próbáljuk bátorítani, biztatni az anyákat, és hogy mennyi mindent mondtunk az elmúlt években az édesanyák számára. Talán az egyik nekünk is, feleségemmel sokat jelentő kifejezés az, ami megint csak mentálhigiénés körökből indul ki, hogy az elég jó anya kifejezés, hogy hát nem vagyunk magunkkal megelégedve, mint szülőkkel, de hidd már el, hogy elég jó anya vagy. És azon gondolkoztam, hogy lehetséges, hogy most másképpen kellene biztatni bennünket, szülőket. Egyszerűen csak annyit kellene mondani, hogy szerintem minden rendben van. Úgy vagy jó anya, ahogyan vagy. És nem kell állandóan pátyolgatni bennünket, nem kell állandóan körbe rajongani, hogy jaj, hát ne légy már olyan kis szegényke, ne gondold már magadról mindig azt, hogy nem vagy alkalmas, ne gondold már azt, hogy ne legyen már mindig lelkiismert furdalásod amiatt, hogy csinálhattad volna jobban is. Nagyon jó az, ahogyan anyaként működsz. Mert amikor mindig csak pátyolgatunk, akkor ebben benne van az, hogy hát azért lehetne jobban is csinálni. Isten téged választott ki a gyermeked anyjának, és én azt gondolom, hogy ő tudja, hogy mit csinál. Tudja, hogy jól döntött. Nem hibázik. Egészen biztos vagyok benne, hogy nincsen jobb anyja a gyermekünknek, mint amilyen anya van mellette. Senki más nem csinálná jobban. Ki szeretné jobban? És itt nem arról van szó, hogy nem követünk el hibákat. De nem kell állandóan lelkiismert furdalással élni. Hálás lehet a gyermeked, hogy te vagy neki az édesanyja. Természetesen nem baj, hogy ez fordítva is megvan. Viszont tudd azt, hogy neked is van szülőd, van alkotód, teremtőd, még hogyha már a földi szülőd nem is él, akire mindig számíthatsz. Most, amikor befejezzük az ige hallgatását, még mindig az ige hallgatásához kapcsolódóan, és ezt a gondolatot megerősítve szeretném felolvasni Lackfi Jánosnak a töredelem zsoltárát, de imádságképpen, hiszen a zsoltár az imádság, úgyhogy imádkozzunk. Most tisztára engem, Uram, intelligens mosóporoddal, a fertelmes zegzugaimból súrolt ki a vétkeket. Csaló vagyok, hiú és szeretetlen. Apró cseprő bűnök széllökéseit fogom vitorlámba, hajóm tés, tova szédeleg, akár rovarirtóval lefújt bogár. Kásás szittyóban toporgok a te szép, fényes ösvényed helyett, és Uram, még pici dobócsillag, surrogó zigóta voltam, már megárnyékozott a bűn engemet. Mert igazából a bűn nem más, mint nem veled lét, mint nem időzni azzal, aki szeret, szikkasztani téged szeretetlenségemmel, megvonni tőled jelenlétemet, miközben te sohasem vonod meg tőlem magadat. Ott állsz minden zsákutcán végén. De nem gáncsolsz ki, nem papolsz nekem, és nem is nézel rám bánatos boci szemekkel, mint egy szemrehányó anya, hogy hát hogy tehetem én ezt veled? Hát van nekem szívem? Hát véredet adtad? Hát vigyáztál rám minden utamon? Hát tanítattál, ruháztál, mint a divatszalonok liliomait? Slám, én anyaszomorító, atyaszomorító, én mégis és mégse, bezzeg, de tudnál újjal mutogatni, hogy Szent Ferenc így, Szent Erzsébet amúgy, a te rendes gyerekeid fehér báránykáid. Rájöttem, Uram, hogy ezt a szemrehányó néni bácsit én gyúrtam össze magamnak, szomszédokból, dadusokból, tanárnénikből, hordószónokokból, nem sok között van hozzá. A féle aranyborjú ez is, össze kell törnöm, hogy mögötte megpillancsalak. Mert valójában, Uram, te vagy az egyetlen szurkolom. Már üres a stadion, mindenki azt elemzi, a forma időzítéssel volt-e baj, vagy csak ennyi időm, ennyi volt bennem, semmi több. Tehetségesnek látszottam pedig eleinte, de mindegy. A fontos versenyt elbuktam, majd jön helyemre más. Te viszont, Uram, bőszen lobogtatod üdvösséged örömét, fújod a tülköket, püfölöd a dobot, mert bízol bennem akkor is, mikor már nem sok bíznivalóm maradt magamban. Mini szivárványt biggyeztesz az égre, azzal üzensz hullám karton táblát tartva magasba, rajta filztollal ügyetlen felirat, te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, és alig várod, hogy kifordított véres szívem, ez a valószínűtlen lepke végre megpihenjen válladon, és kedves lesz a te színed előtt az én áldozatom. Ámen.